2019. március 26-án délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobokkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Azok a pályázatok a népszerűek, amelyek nem járnak sok vesződéssel. Tamás Ervin vidékfejlesztési szakember válaszol kérdéseinkre.
Sokan inkább ezt a Magyarországról jövő finanszírozást kedvelik, mert ott nincs akkora bürokrácia, úgymond, és nincs akkora ellenőrzés egy-egy projektnél.
A mikroszaporítás az egyik leghatékonyabb módszer az egészséges növények gyors előállítására. Balázs Márta, csikrákosi biotechnológus mérnököt kérdezzük.
Bármely növényt lehet mikroszaporítani, valamilyen úton, módon, igazából a receptekben rejlik a megoldás.
Majd a március végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Kevesen foglalkoznak a csángóbunda készítéssel, bár volna rá kereslet. A Gyimes Felsőloki Tankó Edittel beszélgetünk.
Felsőlokon a férfi bundákban főleg sokkal több virág van. Középlokon egyszerűbbnek varják len, bükkbe egy nagy gyimesbe, más színekkel is imzik, már kéket is belevarják, de ott nagyon ritkán van virág a férfi bundára rávarva.
A kisgalamfalvi Miklós Ildikó levendula termesztéssel foglalkozik, vele készült interjúnk.
Én is úgy indultam, hogy keresek egy olyan növényt, ami nem igényel nagy gondozást és odafigyelést, de a gyakorlat azt igazolja, hogy igenis rengeteg munka van, nagyon oda kell rá figyelni.
Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kirájuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazda híreket mondunk.
A mezőgazdasági támogatásokat igénylő gazdák a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségtől kapott meghívóban jelzett időpontba jelentkezzenek az iratcsomók leadásához. Szükség van az időpontok pontos betartására, a zavartalan ügyvitelhez. A kéréseket május 15-ig fogadják, aki addig nem iktatja kérelmét, elesik a 2019-re vonatkozó támogatások kifizetésétől. Az 50 hektárnál nagyobb területet megművelő gazdáknak az Ápia megyei hivatalához kell fordulniuk. Itt iktatják támogatási kérvényüket, a kisebb területen dolgozó gazdáknak az Ápia helyi központjainál kell jelentkezniük. Élelmiszer felvásárló, feldolgozó és forgalmazó állami nagyvállalatot hozna létre a román kormány. A kommunista időkre emlékeztető zöldségboltok hatékonyságát sokan vitatják, szakemberek szerint azonban sürgősen lépni kell az importtermékek által uralt hazai zöldség és gyümölcspiac átalakításáért. Sokak szerint nem az állam, hanem a gazdaszövetkezetek feladata lenne a zöldségboltok létrehozása és működtetése. Azonban sokan még ma is irtóznak az összefogás a szövetkezés fogalmától, mert ezt az egykori kommunista típusú kollektív gazdaságokkal azonosítják, holott ennek nincs köze a valósághoz. A romániai élelmiszerfeldolgozás és élelmiszerpiac másik rákfenéjét a szántóföldi növénytermesztés liberalizált tulajdonviszonyaiban kell keresni. Egyre több a külföldi kézben lévő 10.000 hektáros nagyüzem, amely Romániában csak alapanyagot termel, amit aztán teljes egészében exportál, itthon semmit nem dolgoznak fel. Elindult a regisztráció az Agrománia kiállításra. A www.agro-mania.ro oldalon elérhető a kiállítók számára létrehozott regisztrációs felület is. Az eseményre a kiállítók a honlapon keresztül jelentkezhetnek a jelentkezési ív kitöltésével. A szervezők és támogatók jóvoltából a kiállításon való részvétel a regisztrált kiállító cégeknek és látogatóknak is ingyenes. A Maros megyében rendhagyónak számító agrománia mezőgazdasági és állattenyésztési kiállítás Sáronberkén május 18 és 19-e között kerül megrendezésre. A vendéglátóipar, sütőipar és cukrászat újdonságait és tehetségeit népszerűsítő legnagyobb szakmai verseny zajlik március 28-a és 30-a között Aradon, a Gasztropán kiállítás keretein belül. A Gasztropán versenyeken a legtehetségesebb pékek, cukrászok és szakácsok találkoznak, hogy a szakma neves képviselőiből álló zsűri előtt bemutassák tudásukat. A Gasztropán versenyek három kategóriába sorolhatók, amelyeken a szakmai zsűri kiválasztja azokat a munkákat, amelyek elnyerik 2019 évkenyere és évtortája díjakat. A tavalyi sikeren felbuzdulva az alapismeretek elsajátítására ismét meghirdeti ingyenes gyümölcsfa metsző tanfolyamát a Csíkszeredai Pro Agricultura Hargita Universitas Alapítvány. A gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök metszésével és gondozásával kapcsolatos ismereteket az alapítvány csibai tangazdaságában, valamint Máté Emmáék Széchenyi biokertjében sajátíthatják el a jelentkezők. A találkozókra április 2-án, 3-án és 4-én kerül sor, minden alkalommal délután 4 órától. A gyakorlatorientált, nonformális képzésre március 29-éig dr. Máté Emmánál a 0745-327-972-es telefonszámon lehet jelentkezni, vagy az alapítvány Csíkszeredai, Taploca út 20 szám alatti székhelyén. Megismételem a telefonszámot 0745-327-972. Április 6-án 11 órától Gyímes középlokon a Borospatak és Kanzembe második alkalommal szervezik meg a Böjti Csemege nevű székelyföldi kézműves sajtok nyilvános mustráját. A rendezvényen legalább 20 féle sajtkülönlegességet, hosszan érrelt sajtot kóstolhatnak majd a résztvevők. A sajtkóstolás mellett a résztvevők előadást hallhatnak a fenntartható gazdálkodásról, Willi Schustertől, miért értékesek a gyímesi kaszálók témakörben, Demeter Lászlótól, valamint András Csaba a tejről tart előadást. A sajtmustra vezetője Kis Ferenc, Kőrös Ladányi sajtmester. A rendezvény végén egy kis húsvéti piros tojás írást is láthatnak, tanulhatnak az érdeklődők. További részletekkel Sárig Attila szolgál a 0727-859-882-es telefonszámon. Megismételem az elérhetőséget 0727-859-882. Április 12-e és 14-e között tartják a harmadik dísznövény kertészeti kiállítást és vásárt a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Koronkai Kampuszának arborétumában. A rendezvény fő célja népszerűsíteni a mindennapi életünk minőségét meghatározó kertkultúrát, lehetőséget teremteni az érdeklődőknek, hogy közvetlenül találkozhassanak a dísznövénytermesztőkkel és a kertész szakma más képviselőivel, valamint az érdeklődők minőségi kínálatból választhassanak a tavaszi kertészkedéshez. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Tamás Ervin vidékfejlesztési szakemberrel beszélgetünk a pályázatokról, előtte viszont Cseh Judit énekel.
Mert azt hiszik, még szebb lányra akadnak. Az egyiknek megtetszettem, ki is nézett magának. Mondják, de ha is látom magam is, mégis csak ő kell a szívemnek. Én is magam is látom, de ha is, mégis csak ő kell a szívemnek. A menyecskék a faluba, Isten ütse, de furcsák. Fáj a szívük, hogy előlük elszerettem a jóskát. Hogy ő ilyen, hogy ő olyan, mindig arról mesélnek. Én mit tehetek, jókat nevetek, ők sem hiszik, amit beszélnek. Pletyka, tudom én jobb, ha hagyom én jobb, ha eleresztem a szélnek. Én mit tehetek,
Tamás Ervin, vidékfejlesztési szakember.
A gazdálkodók, a kisvállalkozók mernek-e pályázni?
Tehát az első probléma, amin át kell lendülni, az az információ áramlás. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor egyszerűen a gazdák nem értesülnek, hogy vannak bizonyos típusú kiírások, amik nekik jó lenne. A következő fázis az pedig az, amikor már konkrétan elindulnak egy úton, és ott azért vannak elég szigorú kritériumok, amiknek meg kell felelni, és hogyha ezeknek megfelelnek, akkor indulnak igazából el ezek a folyamatok, hogy végül finanszírozást tudnak szerezni egy-egy ilyen jól kigondolt projektre.
Nagyon sok olyan termelővel, kisgazdával találkozom, aki belevágott, sőt, egy-két projekten már túl is van, de olyanokkal is találkozom, akik azt mondják, hogy inkább a saját zsírból élünk meg. Igaz, hogy jön a pénz, jól jön, jól fogna, de nem szeretjük, hogy folyton ellenőrizgetnek. Találkozik-e hasonló véleményekkel?
Igen, tehát ugye megvan a logikája ezeknek a pályázati kiírásoknak, fel kell venni a ritmust, úgymond, a kritériumoknak meg kell felelni, és nagyon fontos, az elején, úgymond a pályázati dokumentáció elkészítési fázisában jól legyen végig gondolva a terv, tehát hogy ne olyan dolgok szerepeljenek benne, ami esetleg vállalhatatlan, hanem hogyha jól ki van gondolva, és tényleg úgymond a gazdának a következő 3-5 éves tervében megvannak ezek a gondolatok fogalmazódva, és ezt egy pályázati dokumentációba bekerül, akkor a finanszírozási szerzése sokkal hamarabb és sokkal nagyobb hatást lehet elérni, tehát sokkal jobban tud fejlődni egy adott gazdaság. Ez egy következő szint, tehát vannak, akik ezt meglépik, azok általában egy nagyobb gazdaság méretet tudnak ezáltal elérni, és vannak, akik ezeken nem mennek át, úgyhogy azok megmaradnak azon a kis szinten, amelyiken elindultak. Tehát azoknak a fejlődési lehetőségeik sokkal kisebbek.
Az is egy érdekes jelenség, hogy majdnem hasonló pályázatok vannak itt meg amott, és az egyiket valamiért nem részesítik előnybe, a másikat meg nagyon is. Mi a különbség, vagy mi motiválja ilyenkor a pályázókat? Mert a szomszéd is ott pályázik? Vagy mi az érv?
Például az uniós pályázatok nem arról híresek, hogy nagyon könnyű támogatási források lennének. Egyrészt az országon belül is legalább 2-3 ellenőrzési szint van, ugyanakkor ezeket a projekteket akár Brüsszelből is ellenőrizhetik, úgyhogy ezeknél nagyon-nagyon betartják az előírásokat. Sokan inkább ezt a Magyarországról jövő finanszírozást kedvelik, mert ott nincs akkora bürokrácia, úgymond, és nincs akkora ellenőrzés egy-egy projektnél. Szerintem ezért gondolják azt, hogy ez egy könnyebb megvalósíthatósági forma.
Most milyen lehetőségek vannak, mire hívnánk fel a figyelmet?
2014-20-as programozási periódusnak most már a vége fele vagyunk, tehát a mezőgazdaságra szánt ilyen visszanemtérítő támogatásoknak nagyjából a 80%-a most már le van födve. Arra a megmaradt 20%-ra van most verseny, hogyha van egy-két jó ötlet, még ezekből meg lehet csípni. Ugyanakkor román kormányprogramok is vannak, ezeket is érdemes figyelni, ott viszont nagyon fontos megnézni mindig, hogy van-e előzetesen a költségvetésbe pénz, mert volt már rá példa, hogy meghirdettek egy nagy volumenű programot, és a költségvetésbe elfelejtették betenni a finanszírozást, és emiatt nem valósulhatott meg a projekt. És még érdemes figyelembe venni a Magyarországra jövő támogatásokat, ez is egy segítség, főleg inkább kisgazdaságok számára, hogy fejlődjenek.
2020 után jobb lesz a helyzet? Már van valamilyen rálátásunk, hogy mi várható?
Nagyjából 80-90%-ban hasonló kiírások lesznek. Van egy-két célterület, ami például az agrárinnováció, vagy pedig a kutatásfejlesztés, ami valószínűleg, hogy jobban ki lesz emelve, de ugyanúgy a fiatal farmer, az élelmiszerfeldolgozás, tehát ugyanezek a úgymond megszokott kiírások várhatók a 2021-27-es periódusban is.
Az elmúlt 3,5 percben Tamás Ervin vidékfejlesztési szakembert hallották, most Mátyás Judit énekel.
Ha végig sétálok az udvarban, mind belesnek a legények a kapun. Mind azt mondja, fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi barna piros menyecske. Mind azt mondja, fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi.
Balázs Márta vagyok, biotechnológus mérnök.
A mikroszaporításról mit illik tudni? Mert elég sok a téves információ e körül.
A mikroszaporítás nem más, mint szelektált fajok, illetve fajtáknak fajtaazonos vegetatív szaporítását in vitro és kontrollált körülmények között. Tehát az in vitro és a kontrollált körülmények magukba foglalják mindazt a feltételt, ami a mikroszaporítás folyamatát tartalmazza.
Miért van az, hogy folyamatosan összekeverjük a génmódosítással? Ez ilyen kommunikációs probléma, vagy min alapul?
A génmódosításról igen sokat hallhatunk szerintem a televízióból, most már ugye az internetről is elég sok közleményt olvashatunk, láthatunk, hallhatunk. Valószínűsítem, hogy az embereknek az értelmezés részével van gondjuk, hiszen elég egy címszót elolvasni, nem muszáj az egész cikket, és azt gondoljuk, hogy tudjuk is, hogy mi mit jelent, és azt hiszem, hogy itt futnak el egymás mellett a dolgok, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az, hogy génmódosítás, vagy esetünkben a mikroszaporítás, arról nem elég egy cikket elolvasni, tehát el kell olvasni a könyveket, vagy esetleg olyan oldalak, olyan platformokról való információt, ami tényleg igazsággal bír, és megérteni azt, hogy mi a kettő között a különbség, és azt is, hogy a mikroszaporítás az nem génmódosított növények sokszorosítását, szaporítását jelenti.
Mi a haszna a mikroszaporításnak? Miért használjuk ezt a módszert?
A mikroszaporítást igazából már az egész világon 1960 óta, amióta a nagyjaink igazából felfedezték, ha mondhatom úgy, azóta alkalmazzák, folyamatosan hoznak létre különböző laboratóriumokat, különböző fajtáknak a szaporítására. Hát a mikroszaporításnak az előnyeiben rejlik a hatékonysága, nem meghallgatva a hátrányait is, de előnyként én elmondanám, hogy évszaktól és éghajlattól függetlenül laboratóriumi körülmények között folyamatosan lehet végezni ezt a munkafolyamatot.
Hogyha például összehasonlítjuk a hagyományos szaporítási módokkal, akkor így hány százalékkal hatékonyabb ez a módszer?
Igazából nagyon sokan foglalkoznak a statisztikákkal, de növényspecifikus ez az egész történet. Én mondhatnám most, hogy milyen növények esetében mekkora ez a különbség. Igazából példának afrikai ibolyát hoznék. Tehát az afrikai ibolyának a levéldugványozásához 665 darab növényre van szükség, míg a mikroszaporításhoz elegendő 3 darab anyanövény levelenként, és a mikroszaporítás által levelenként elért 810 újhajtás mellett az ibolyának ez 3. Úgyhogy ebben az esetben feltehetjük a kérdést, hogy melyik technológiát választjuk. Persze mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya, de a mikroszaporítás a gyors felszaporítást teszi lehetővé, és nem utolsó sorban a vírusmentes és a patogénmentes növényeknek a létrehozását.
Bármilyen növényt lehet mikroszaporítással szaporítani?
Bármely növényt lehet mikroszaporítani, valamilyen úton, módon. Igazából a receptekben rejlik a megoldás, technológiákban, tehát minden növénynek specifikus táptalajokat kell létrehozni, ami igazából időben egy elég hosszú folyamat lehet fásszárúak, lágyszárúak esetében, úgyhogy a minden növény szaporíthatóságára igazából azt mondhatnám, hogy nagyon sok optimalizálási folyamatot veszi igénybe, hogy megfelelő módon tudjunk szaporítani növényeket, de lehetséges, és hogyha az indítási szakaszt sikeresen elvégeztük, akkor a felszaporítási szakaszban igazából már a növények sokszorosításában a hangsúly, és akkor érdeknövényt tudunk előállítani.
A fajtára jellemző tulajdonságok azok átöröklődnek?
A mikroszaporításról annyit kell még tudni, hogy a növény minden sejtje tartalmazza ugyanazt a genetikai információt, és egy bizonyos növényi résznek a kiválasztása után és indítása után a felszaporítási szakasz folyamán regenerálódott növények is ugyanazt a genetikai információt tartalmazzák, így nem különböznek az anyanövénytől semmilyen tulajdonságban sem.
Elhangzott interjúnk Balázs Márta csíkrákosi biotechnológus mérnökkel készült. Keresett a csángó bunda mégis kevesen készítik. A levendulát széles körben tudjuk alkalmazni. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Rózsa, rózsa, baza, rózsa leve, nem beszéltem, ha bámol az este.
Bartos Éva énekelt. A következő percekben néhány március végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az őszi barack esetében piros bimbos állapotban a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéljukacsosodás ellen szükséges permeteznünk. Most kell megkezdenünk a barackmoly és a lisztharmat leküzdésére irányuló védekezéseket is. A barackmoly hernyói elhagyták telelőhelyeiket, ilyenkor a hajtórügyeket és a kishajtásokat károsítják. Az ellenük való védekezés egyúttal a kisvörös rügymoly, a nagyvörös rügymoly ellen is hatásos. A károsítók elleni kombinált védekezésre kontakthatású szerves gombaölőszert, lisztharmat elleni készítményt, vagy olyan kontakt és felszívódó hatású gombaölőszert alkalmazzunk, amely lisztharmat ellen is hatásos. A levéltetvek ellen ilyenkor a kontakthatású rovarölőszerek is hatásosak, mert még szabadon élnek, nem alakították ki a fajokra jellemző kárképet. A cseresznye és a megyfán rügyfakadást követően fehérbimbos állapotig legfontosabb feladatunk a blumeriellás levélfoltosság, a stigminás levéllyukacsosodás és a medgyen a monilinia elleni védekezés. Mindhárom korokozó, ivartalan szaporító képleteivel a konidiumokkal fertőz. A monilinia konidiumai erre az időszakra válnak fertőzőképessé és csapadékos, párás, meleg időben gyors virágpusztítás előidézői lehetnek. A permetezésre, a perzselés veszélyeinek elkerülésére már csak szerves kontakthatóanyagú készítményt használjunk, vagy a felszívódó hatású készítmények közül válasszunk, amely valamennyi előforduló korokozó ellen hatásos. Most károsítják a sodrómólyok és az araszoló hernyók a kis hajtásvégeket, a fiatal leveleket. Ha a hajtásvégeken már láthatók a levéltetvek fekete színű, hangyák által sűrűn látogatott telepei, diazinon hatóanyagú rovarölő szerrel permetezzünk a kártevők ellen. A szilvafákon rügyfakadás kezdetén, ha az előző védekezéseket végrehajtottuk, nem kell permeteznünk. Ellenkező esetben a stigminás levéllyukacsosodás folyamatos konidium képzése miatt rézoxiklorid vagy kombinált hatóanyagú szerrel, ha az áttelelő takácsatka tojások tömegét észleljük, a lárvák kelése előtt fejlődésgátló készítménnyel védekezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A daragaluska tésztájába mindig tegyünk egy kevés sütőport, így sokkal finomabb, remegősebb lesz ez a kiváló levesbetét. Szárazbabot érdemes nagyobb mennyiségben vásárolni, adagonként fagyasszuk le, így megakadályozzuk a zsizsikesedését. Töltött káposzta készítésekor béleljük ki az edényt hajszál vékonyra szelt szalonna darabokkal, így nem ragad le az étel az edény aljára, és még az íze is finomabbá válik. Kemény tojás készítésekor rakjunk a főzővízbe egy pici sót, a gázról levéve pedig hideg vízben pihentessük pár percig, sokkal szebben le tudjuk szedni a tojás héjat. Leveseket, pörköltöket csak akkor sózzuk, ha már félig megfőttek.
Tanko Edit vagyok, Gyimes felsőlokról, Ugropatakáról.
Mióta foglalkozik Csángó bunda készítéssel?
Hát mindjárt 20 éve, 19 pontosabban.
Ez családi hagyomány? Már a szülők is foglalkoztak valamilyen szinten ezzel?
Nem, a nagymamám foglalkozott a népművészeti dolgokkal, ő tanított, ő nevelte be bele, de nem a bundavarrásba, tojásírásba, a keresztemes hímzésekbe, fonájánvarodba, hanem felsőlökön csak egy férfi varta abban az időben, nagyon sokan kérték, akkor gondoltam, hogy én is meg fogom tanulni, mert azért szeretek az ilyen dolgokkal foglalkozni.
Nehéz bele tanulni, vagy megszokni, hogy mit hogyan készítsünk? Mert itt gondolom, nem lehet százszor visszabontani, aztán újra varni azt a mintát.
Hát egyáltalán nem lehet a bundánál, ugye a bőrnél visszavarni, főleg, hogy én sejemcérnával hímzek. Szeretni kell, azt mondom, és akkor könnyen meg lehet tanulni. Nehéz munka, de meg lehet oldani. Asszonyok is meg tudnak, lányok is meg tudnak tanulni, hogyha szeretnék.
Gondolom, hogy eleinte azért vásznon kellett ezeket a mintákat kikísérletezni, vagy megtanulni, varni. Vagy egyenesen a bundán tanulta meg?
Egyenesen a bundán, mert azért a fonáján varrottasokban nem ezek a minták vannak, vagy a keresztemesekben sem, de azért hasonlítnak. Mert ugye őseink mindig a réten levő virágokból gyűjtötték, hogy töltött rózsa, ilyen rózsa, meg olyan, azt hímezték mindenbe bele. Még a tojásokra is azt írták rá.
Gyímesekben, hogyha valaki rátekint egy ilyen bundára, ő meg tudja mondani most ez felsőlóki, középlóki, hidegségi, a minták alapján, meg a színek alapján. Mi a különbség? Miről lehet felismerni, hogy a viselője az most felsőlóki, vagy bükki, vagy hidegségi?
Felsőlökön a férfi bundákban főleg sokkal több virág van, középlokon egyszerűbbnek varják lent, bükkbe egy nagy gyímesbe, más színekkel is imzik, már kéket is belevarják, de ott nagyon ritkán van virág a férfi bundára rávarva. Csak a felsőloké az a virágos.
És általában milyen színeket használnak?
Próbálom én megőrizni a Tankorna néni iránt, ugye ő kutatott, és amire ő megtanított, hogy 4 színnel, 6 színnel. Mindig mat színekkel, sötét, piros, sötét, zöld, világosabb pirosat is a fiatalabbaknak, de ilyen kékekkel, lilákkal, ilyenekkel én nem hímzek.
Az alapanyagot, a bundát is otthon készíti el a család, vagy azt hozzák, más éreli ki?
Sajnos most már nincs, aki kicsáválja, nálunk így mondják. Úgy szoktam beszerezni, vagy Korondról, vagy ahonnan siker.
A kliens, aki jön, hogy nagyon szeretne egy Csángó bundát, hozhatja a bundát, és akkor Editke pedig megvarja? Vagy a varrás az együtt jár a bunda adással is, tehát akkor az alapanyagot is be kell szerezni?
Nem, én szívesen elfogadok, sőt, még örülök is, hogyha hozzák a bőrt, főleg, hogyha valaki úgy hozza, hogy össze is van állítva, mert akkor ugye sokkal hamarabb megy csak a hímzés.
Mennyi időbe telik egy teljes bundát elkészíteni? Mert gondolom, ezt se lehet folyamatosan, vagy lehet folyamatosan is végezni?
Hát, amikor úgy van időn, főleg déli időszakban, akkor reggeltől délutánig, mert ugye egyébben is foglalkozok, de 2 hónap.
Meg van fizetve?
Hát, ugye a kézimunka sohasem volt megfizetve, nincsen meg, de az ember nem is azt számítsa. Én annak örülök, hogyha egyre többen kiírik, viselik.
Többen foglalkoznak bundavarrással a gyímesekben?
Felsőlökön más nem varja, úgy tudom, hidegségen varják, még azt hiszem 2-3 helyen.
Fiatalok érdeklődnek-e ez iránt? Valaki felkereste, hogy mutassa meg, hogy hogy készül, mert ahogy telnek az évek, azért jó volna átadni ezt a mesterséget is. Van-e akinek átadni?
Azt mondhatom, hogy sajnos nincs. 1-2 lány érdeklődött, hogy szívesen megtanítanám, mert persze, hogy megtanítanám, nem csak erre, hanem a fonáján varrott hímzésekre, mindenben, mert mindjárt minden feledésben van. Nincsenek mindjárt az idős 80 éves nénik, akik tudják, hogy népviseletünket karincától elkezdve mindent, hogy készítnek elő. Ezt szeretném, hogyha valahogy meg tudnok oldani, hogy valahogy létrehozzunk valamit, ahol meg tudnok tanítani, még amíg a nénik élnek, akik tudják.
Tankó Edit, gyímes felsőlóki Csángó bunda készítőt kérdeztük az elmúlt 4,5 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Antal Tibor énekel.
Adj egy szépet, adj egy jót, adj egy kedvemre valót. Ja Istenem, adj egyet, sohasem.
Hajdúsi Ildikó vagyok, Kisgalambfalvárról jöttem, és levendula termelő vagyok.
Régóta foglalkozik levendula termesztéssel?
4 éve foglalkozok. Egy kisebb kerttel indultam, 2014-ben egy 4 árassal, 2015-ben már egy 22 árasat telepítettem be.
Nehéz levendulát termeszteni, vagy nem olyan igényes ez a növény?
Valóban én is úgy indultam, hogy keresek egy olyan növényt, ami nem igényel nagy gondozást és odafigyelést, és a szakirodalmat ugye bármivel nem hagyományos növény térségünkbe, így az interneten próbáltam utána nézni, és na úgy gondoltam, hát ez nekem való, mert ezzel nincs sok munka, de a gyakorlat azt igazolja, hogy igenis rengeteg munka van, nagyon oda kell rá figyelni, de aki szereti, mert nekem ez hobbi szint, és inkább egy kifizetődő hobbi, mint megélhetési lehetőség, munkát azt ad bőven, de ha szereti az ember, akkor megéri.
Mennyire lehet gépesíteni, vagy minden kézi munka?
Mi még mindig kézzel dolgozunk, ez teljesen biotermesztés. A rotakapva az a kis kapával lehetne, de még mindig nem azzal dolgozunk, mi embereket fogadunk, meg mi a család, amit meg tudunk csinálni.
Milyen termékeket kínál?
Elsődlegesen a szárított csokor, amit a legjobban megéri tapasztalatom szerint, azon felül pedig feldolgozzuk kis zsákokba, lepároljuk. Van lepároló pályázaton keresztül, Csekefalván még van egy levendula termelő, Moldován Szeredai Nóém, és vele közösen szoktuk lepárolni. Inkább otthonról elviszi, ritkábban járok vásárlás bemutatókra.
Miklósi Ildikó, kisgalambfalvi levendula termesztővel beszélgettünk az elmúlt percekben. A mikrofont most Szávai Ibolya veszi át. Folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Biokertészek nagykönyve, Hogyan jussunk el a nulláról az önellátásig című könyvet ismertetjük. A kertészkedésnél csak egy hobbi szórakoztatóbb, a biokertészkedés. A saját termesztésű zöldségek és fűszernövények nem csak boldogsággal töltenek el, de egészségesek is leszünk tőlük. A könyv évtizedes biokerti tapasztalatokat tesz közkincsé, és sok gyakorlati tanácsot ad a városi kertészkedéshez is. Akár önellátásra törekszünk, akár csak néhány szem finom paradicsomot szeretnénk szüretelni a balkonon, a könyv alapján szinte bármi lehetséges. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a márciusi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Centrál Könyvek, az Animus kiadó, a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt kedden elhangzott gazdaélet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt. Összesen 176 személy. Ők könyveket és könyvutalványt nyerhetnek, most 205 név közül sorsolunk. A Kovak könyvkereskedés egy 15 leves utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri... Varga Gyöngyi Kelementelkéről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja... Molnár Magdolna Székelyudvarhelyről. A Pálász Akadémia könyvkiadó Cseke Gábor a Bozót című könyvét ajánlotta fel, aki elviheti... Derzsi Marika Marosvásárhelyről. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek, ezt 113 személy tette meg, 167 név közül sorsolunk. Nézzük, hogy ki fogyaszthatja. A szerencsés Fancsali Dénes Székelyudvarhelyről. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Széke és az Eszter Erdély Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felvesszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Hetek óta gondolkodom azon, hogy elmondjam-e vagy sem, hogy a nyereményeket nem vagyunk kötelesek a hálószobáig szállítani, csak azért visszük el a nem marosvásárhelyi nyerteseinknek, mert próbálunk kedvesek lenni. De ha néhányan arra sem képesek, hogy a falujukban vagy városukban 100 métert megtegyenek a nyeremény átvételéhez, ne csodálkozzanak, hogy legközelebb már nem fogjuk keresni. Azok a nyertesek, akik egy hónapon belül nem veszik át a nyereményüket, kisorsoljuk olyanoknak, akik örülnek neki. A gazdaéletben felhalmozott nyeremények tulajdonosait a napokban megkeresem telefonon, próbáljanak meg elérhetők lenni. Bocsánatot kérek, ha túl őszintén fogalmaztam. Ha véleményük észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bodó József énekelt, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt, a gazdaéletben.
A krumpli kilója 2 lej 50 bani és 3 lej a friss káposztái murokké fekete reteké, 4 lej és 5 lej a savanyú káposztái 4 lej és 6 lej, a sárga hagymáé 3 lej és 5 lej, a vörös hagymáé 5 lej és 8 lej, a savanyúságoké 8 lej és 10 lej, a cékláé, karalábé és salátáé 3 lej és 4 lej, a sütőtöké, a zöld hagymáé és hónapos reteké 2 lej és 3 lej, a fokhagymáé pedig 20 lej. A töltenivaló paprika kilója 10 lej és 14 lej, a paradicsomé 8 lej és 12 lej, a gombáé és a petrezselyemé 10 lej és 12 lej, a spenót és a szemespaszúj kilója pedig 8 lej és 10 lej. A petrezselyem zöld, celler zöld, lestján, száraz kapor és csombort kötése 1 lej és 2 lej, a tormáé 12 lej és 15 lej, a celleré 7 lej és 8 lej, a tojás darabja ezen a héten 70 bani és 1 lej. Az alma kilója 2 lej és 3 lej 50 bani, a körtéjé 5 lej és 7 lej, a szőlőjé 7 lej és 12 lej, a dióbél kilója pedig 30 lej és 40 lej. A tehénsajt orda és túró kilója 20 lej és 22 lej, a tejlitere 3 lej. A vegyesméz kilója 30 lej és 32 lej, az akácmézé 32 lej és 38 lej, az erdei saláta és csalán csomója 2 lej és 3 lej, a málilisz litere pedig 3 lej és 4 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
Popám, nyisd ki a kaputat, add le nem váccál derekadat, ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at, ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at.
Madaras Gábor énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Török Csongor tájépítésszel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi növényorvos lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Ludwig Zsuzsanna egykori sepsiszentgyörgyi tudósítónkkal idézzük a múltat. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Kápolnás faluról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Részeg vagyok, édes rózsám, mint a csap. Nem aludtam három éjjel, három nap. Hazamennék, jaj, de nem tudom. Hajnalig rózsám nálad maradok. Hazamennék, jaj, de nem tudom, hajnalig rózsám nálad maradok. Részeg vagyok, édes rózsám, mint a csap, nem aludtam három éjjel, három nap. Hazamennék, hely, de nem tudod, hajnalig rózsám nálad maradok. Hazamennék, hely, de nem tudod, hajnalig rózsám nálad maradok.
Buta Árpád Attila énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a SoundCloudon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Sorbán Enikővel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!